Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, áldjon és őrizzen meg bennünket. Készüljünk most az ige hallgatására, a 826. dicséretünket énekelve, a 826. dicséret mind a négy versét, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében, a harmadik részben, a 6. versétől a 18. versig. A szakasz hosszára való tekintettel a gyülekezet foglalja le helyét, és hallgassa meg Istennek igéjét figyelmes szívvel. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében, a 3. részben, a 6. verstől a 18. versig terjedő ige szakaszban így szól hozzánk Istenünk élő igéje. Én ültettem, Apólos öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. S mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Most gyertek fennállva, emeljük fel a szívünket az Úrhoz, csendesedjünk el ő előtte is, imádkozzunk. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtője és fenntartója. Hálával tartozunk neked azért, hogy új nap köszönhetett ránk, hogy újból felébredhettünk, és szívünkben vágyat ébresztettél, hogy betérjünk a te házadba, a te hajlékodba. Hálát adunk a teremtett világért, annak minden csodájáért, és hálát adunk ezért a házért, ezért a hajlékért, ahol a te szent lelkednek a jelenléte itt lehet közöttünk, és hívsz és vársz minket arra, hogy veled találkozzunk, és téged még jobban megismerjünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, mindazok ellenére, amiken az elmúlt időszakokban, hetekben, hónapokban keresztül mentünk életünk folyamán. Kérünk, Urunk, hogy ne csak ide érkezzünk fizikailag, hanem lélekben is. Így kérünk, hogy csendesítsd el a szívünket, és nyisd meg a mi lelkünket arra, hogy te veled találkozzunk, arra, hogy meghalljuk a te igéd, a te igazságod, arra, hogy meglássuk a te szereteted és a te kegyelmed. Töltsd be a mi szívünket a te szent lelkednek erejével, hogy megismerjük a te szent akaratodat, és az alapján tudjuk cselekedni életünk minden napján. A te egyszülött fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, mennyi édesatyánk, hallgass meg imánkat. Ámen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve fennállva énekeljük a 261. dicséretünket. A 261. dicséretünknek az egyetlen versét, amely így kezdődik: Uram, Isten, siess, minket megsegíteni. azok az igeversek, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségű hívása által az ő üzenetét és akaratát hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszunkban, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, a harmadik részben, a 12. verstől a 15. versig terjedő szakaszokban, eképpen. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, azzal szeretném ezt az ige hirdetést így kezdeni, hogy hálás a szívem. Hálás, hogy ismerhetek, vagy ismerhettem olyan embereket az életben, akik szeretnek és szerettek engem. Akik életemnek a meghatározó részét képezték. Akik formáltak engem, akik utat mutattak az élet sorok területén. Hogy általuk szerethettem meg így a tanulást, a világra való csodálkozást, az új dolgoknak a megismerését, a felfedezését. És azt is, bár sokszor fura ezt kimondani, hiszen nem mindig van, amikor így érzek, az is a tanulás által vált lehetőségé, hogy újra gondoljak olyan dolgokat, amiket addig magabiztosnak hittem, de vagy nem úgy gondoltam, vagy nem volt a tudásom megalapozott. Gondolom ezzel az érzéssel kölcsönös így a viszonyunk, hogy testvérek is hasonlóan éreznek, vagy érezhettek így életük folyamán. Azért kezdtem ezzel a gondolattal az igehirdetést, mert erre az igehirdetésre készülve sokszor el kellett gondolkodnom. Az ige olvasása közben is, az elmélkedés közben is, és a legnyilvánvalóban akkor, amikor erről az igéről, erről a szakaszról annak idején egy biblia körben beszélgettünk. Ugyanis az alkalom végén, az alkalom zárása kép nem éreztem azt a fajta magabiztosságot. Nem volt az érzésem, hogy na de jó, megvolt ez az alkalom is, milyen jót beszélgettünk, milyen áldott volt így, megértettük így az Isten igéjét. Ugyanis az alkalom résztvevőjének sok kérdésük volt, amikkel igyekeztek is engem bombázni azokkal a kérdésekkel. És miközben igyekeztem, hogy a tudásomhoz mérten a lehető legjobban megválaszoljam ezeket a kérdéseket, egyre erősebb volt bennem újra és újra az az érzés, hogy nem vagyok biztos abban, amit így tudok. Hogy az igazság az mélyebb rétegekben van talán elásva. És hogy még ezzel az igével kapcsolatban ott, hiába hittem így azt, nem igazán mentem még így mélyre. A tanulás, a fejlődés, a növekedés szellemi és lelki értelemben ezt a fajta bizonytalan érzést igyekszik csökkenteni a mi életünk minden területén igaz állítás ez. Isten igéje pedig legyen leírva a Bibliában, vagy kijelentve igehirdetések és bizonyságtételek által, képes a feddésre, képes a megjobbításra, képes arra, hogy neveljen minket az igazság szerint. A mai vasárnapi Isten tiszteletnek az elhangzott ige szakasznak a megértéséről fog szólni. Kérdésekre kíván választ adni. Olyanokról, amelyeket ismerünk, amelyek a szívünkben vannak már talán hosszú ideje, és olyanokról is, amelyekről talán eddig sohasem gondolkoztunk el. Pál apostol tovább folytatja a korintusi gyülekezetnek a tanítását, mentorálását, talán kimondhatjuk, hogy dorgálását és feddését is, amit ezt megelőző részekben olvashatunk a Korintus beliekhez írott levélben. A pártoskodás, a részekre szakadás, részekre szakítás ellen lép fel. És az ellen, hogy az Istenért végzett szolgálat, fáradozásod nem kap elismerést. Mert végső soron Isten adja a növekedést, a korintusi gyülekezetnek a virágzását, és ezért mégis Pált és Apólost emelik ki, tartják így a középpontban, és szakadnak úgymond így pártokra, hogy ki az, aki többet munkálkodott, vagy tett ezért a gyülekezetért. Pedig Pál és Apólós is együtt munkálkodtak. Isten elhívásának engedelmeskedve, ki azt a részfeladatot kapta, amihez értett, és amire megbízta az Isten. Erről az elhívásról beszél Pál, amikor kimondja, hogy alapot vetett itt Korintusban. És hogy magát Jézus Krisztus tette meg így sarokkőnek. Tette ezt, mint bölcs építőmester. Itt viszont ebben a mondatban, ebben a kifejezésben nem jelző van, hanem hasonlat. Vagyis nem Pál volt itt a bölcs. Nem volt mindig az, hiszen ő is ember volt. És nem is ilyen bölcsesség teljes birtokában lévő embernek az igényével kíván szólni ott, abban a görög városban. Ő egyedül azért tudott ott alapot vetni, mert Pál az Úristen szolgálatában állt. Ő neki az volt a szolgálata, és ezt kegyelemként élte meg, hogy mint egy bölcsépítőmester, aki házat tervez, úgy vehetett részt a gyülekezet alapításában. A munkája egy fontos munka volt. Nem azért, mert ő tette fontossá, vagy hogy az ő személye tekintélyt adott ennek a munkának, hanem a feladat önmagában volt az fontos. Mert egy ház lehet akármilyen, és ismerhetünk különböző építészeti stílusokat, de ha elmegyünk így Budapesten kívüli vidékre, akkor felfedezhetünk vályog, kádárkocka, mediterrán vagy egyéb stílusú házakat is. Tehát minden háznak kell, hogy legyen alapja. Az építészet világában is, és a mi egyházunk világában is. Egyetlen egy alapja, amely megtartja a házat, és biztosítja azt. A korintusiaknak, nekünk fasorjaknak, a mi egyházunknak, a mi keresztény közösségünknek, nekünk is csak egy alapunk lehet. Akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Aki sarokkővé lett értünk. Ahogyan a profícia is így mondja, megvetett, semmibe vett emberek által, de mégis valóban megtartó alappá, amelyre épülhetett a mi egyházunk, és amelyre épülhetett ez a gyülekezet is. Akár itt is megállhatnánk, hogy ez egy fontos pont, Isten evangéliumának ez a fő üzenete, és mondhatunk rá erre egy áment. De a szakasz folytatódik azzal, hogy Pál int, hogy vigyázzon mindenki, hogy erre az alapra hogyan építünk. És hogy mit építünk, annak felelőssége van. Amivel egyszer, egy napon, a megbízónk előtt számot kell adnunk. És hogy mit alkottunk, mit és hogyan építettünk, milyen anyagokból, milyen munkamódszerrel, az próba alá fog kerülni. Ami tartós, ami értékes, amely tűzálló, itt átvitt értelemben, hogy kiállja a próbát, az elismerést érdemel. Ami pedig nem, az kárára válik annak, aki alkotta. A szakasz üzenete egyértelműnek hangzik, hogyha a középpontban az embernek, az egyházért, a gyülekezetért, az Isten országáért végzett munka áll. Mert hogy az építésnek is sok mozzanata és fajtaja lehet. Épít a pásztor, amikor a pasztoráció beláthatatlan mezején és kiszámíthatatlan eseteiben teljesíti az intés, a buzdítás, a feddés, az erősítés feladatát. Épít akkor, épít az igéhirdető, amikor a szószékről vagy különböző helyeken hirdeti az evangéliumot. épít a tanító, aki a teológia tudományaival foglalkozik, és a tanítás szolgálatát végzi. Épít a diakónus, és aki a szeretet szolgálatban munkálkodik, és Isten szeretetét közvetíti azok felé, akiknek szükségük van erre. De mi építi mindenki ezt a fajta maga lelki házát, amikor a gyülekezetben éli napról napra a saját életét? Azzal, hogy igét hallgat, énekel, imádkozik, adakozik, tisztséget visel, szolgálatokat vállal. És a listát lehet sorolni. Isten mindannyiunkat elhív, és fel akar használni, hogy a közösségünk, amelyet ő hozott létre, amelynek ő az alapja, hogy az növekedjen, hogy az erősödjön. Hogy az Isten munkája és az ő dicsősége nyilvánvalóvá váljék, nem csak a mi közösségünk életében, hanem azon kívül is. Mások életében is, a mi fáradozásaink által. És mint ilyen munkában nekünk egy felelősségünk van. És fáradozásunk is van ebben, és emiatt talán ki is mondhatjuk azt, hogy sokszor ezt a szolgálatot, ezt a feladatot nem tudjuk olyan jól elvégezni. Van, hogy nincs erőnk. Van, hogy elfáradunk. Van, hogy elveszítjük a motivációt, a lelkesedést. De talán az is előfordul, hogy meg akarjuk úszni a dolgot, vagy inkább választjuk a könnyebbik utat, vagy hogy nem megfelelő módszerekkel és eszközökkel állunk hozzá. És amikor eljön a számonkérésnek a napja, akkor az, ami nem tartós, ami nem értékes, ami csak a saját vágyainknak a kifejezése, ami a mi megúszásunknak a következménye, az elég és megsemmisül. Mi pedig kárt vallunk, azaz végig nézzük, hogy ez a munka miként válik semmivé. Ez nyomasztó dolog. És nyomasztó is ezzel szembesülni. És ebben a nyomasztó érzésben az egyetlen vigasztalásunk az lehet, hogy az alapban vagyunk, és azon állunk. És ezáltal van lehetséges az, hogy mi megmenekülünk. Mint akik tűzön mentünk át ugyan, de a legvégén biztonságos helyre érkezünk meg. És itt jön egy elég fontos kérdés, mely kérdés akkor válik valóságossá az igét, úgy értelmezzük az életünkről, a dolgainkról, munkákról való fáradozásunk van a középpontban. A kérdés pedig az, hogy mi az, ami számít? Hogy számít-e egyáltalán, amit teszek? Számít-e egyáltalán, hogy mit alkotok? Számít az, hogy hogyan élem így az életem? Hiszen arról beszél Pál apostol, hogy az alap a lényeg. És nem lehet más az alap, maga Jézus Krisztus. Ezen áll az életünk. Ha ez nincs, akkor butkunk. És ez tény is igaz. De ha ez igaz, akkor miért van felelősségünk abban, hogy mit építünk erre az alapra? Nem mindegy ez Jézusnak. Nem az számít, hogy ezen az alapon álljunk meg, mert ő az, aki valójában megtartja azt a házat, legyen akármilyen is. Ha végig tekintünk életünk történetén, sok kellemetlen vagy kínos részletet találhatunk. Olyanokat is, amelyekre mi így nem lehetnénk így méltók, és nem állhatnánk meg így Isten előtt. Mégis azért lehetünk itt, és azért állhatunk meg Isten előtt, mert Jézus Krisztus eljött, meghalt értünk, feltámadt, hogy nekünk örök életünk legyen. Minden ilyen kudarcunk ellenére. Mert szeret minket. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, az el ne veszne, hanem örök élete legyen. Ha ez igaz, és már miért lenne igaz, és valóban nem tudunk érdemünkből megigazulni, egyedül a kegyelem által, akkor mégis miért kéne munkálkodnunk az életünkön? Mit is, miért kér számunk rajtunk Isten? Nem mindegy. Nem az Isten kegyelme számít, nem így a belévetett hit. Kedves testvérek, szolgálataim során már egy-két felnőtt konfirmációt így láthattam. És A gyülekezet, az akkori gyülekezet közösségével együtt megélhettem én is azt, hogy egy felnőtt ember átadja a szívét Krisztusnak, megtér, és az a gyülekezet számára és ennek az embernek a számára is örömünnep volt. Ha ez alapján, a kérdések alapján indulnánk így ki, akkor talán mondhatjuk azt, hogy a testvérünk a célját elérte. Küldetés teljesítve, megpihenj katona. Innentől kezdve már minden móka és kacagás, Hawaii Digital fény. Akármit lehet csinálni innentől kezdve, akármihenre fordulhat az élet, mert az alap a lényeg, a Krisztusban való élet az, ami számít az ő kegyelmének a felismerése és befogadása. Nem? Miről van itt szó? Mire akar rámutatni ezt az akasz? Mit üzen nekünk így ma? Kedves testvérek, mi az evangélium? Jó hír. Minek a jó híre? Isten szeretetének a jó híre. Annak a jó híre, hogy nem akarja a mi halálunkat, a bűnösnek a halálát, hogy ezt elkerülje, elküldte egyszülött fiát, hogy nekünk örök életünk legyen. Isten kegyelmének a jó híre, hogy irgalmasságot gyakorol felettünk érdem nélkül. Isten megbocsátásának jó híre, hogy vétkeinkről többé nem emlékezik meg. És végül, és talán itt lehet a titoknak a nyitja, az új életnek a jó híre, evangéliuma, amit Isten kínál nekünk, hogy ebben a földi életben is odaállt az örökké valóságban egy más, egy teljesebb, egy gazdagabb életet élhetünk. Ez Isten akarata. Amikor Isten a csipkebokron keresztül megszólította Mózest, Izrael népének a nehéz sorsáról beszélt, arról, hogy ennek véget kíván vetni, és hogy elvezeti a népét egy jó és tágas földre, az ígéret földjére, a tellyel mézzel folyó Kánaánba. Isten szabadításáról a zsidó nép a páska ünnepen keresztül emlékszik meg mind a mai napig. De Isten nem csupán szabadságot adott a zsidóknak. Nem csupán megverte Egyiptom népét és a fáraót a 10 csapással, valamint megszabadította a népét a Vörös-tenger partján. Hanem nem légüres térbe vezette őket a pusztába, hanem a pusztán át az ígéret földjére. Jézus Krisztus értünk halt meg. Megváltott minket abból a rabságból, amelyben addig éltünk. De a mi életünknek a története, és Krisztus munkálkodásának története, és a mi egyházunknak a története nem itt ér véget, hanem folytatódik tovább, most már Isten szent lelkével a szívünkben. Mi mindannyian, és még így a felnőtt konfirmált testvérek is, már nem csupán a kegyelmet, a szeretetet, a megbocsátást élhettük át, hanem az új életnek a reménységét. Lehetőséget kaptunk tehát, testvérek. És Isten azt akarja, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Éljünk ezzel tudatosan, felelőssé teljesen. Vegyük komolyan a mi munkánkat, a mi hivatásunkat. Tanuljunk, fejlődjünk, képezzük magunkat ebben. Vegyük komolyan a mi kapcsolatainkat. Legyenek azok szűk családi körben, tágabb baráti körben, vagy akár itt, ebben a gyülekezeti közösségben. Ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, gondozzuk őket, beszélgessünk, szeressük őket, amíg erre van lehetőségünk. Vegyük komolyan a környezetünket, tartsuk tisztán és szépen. Vegyük komolyan a közösséget, amely körbevesz minket. Segítsünk a rászorulókat, az elesetteket. Ne azért tegyük mindezeket, mert ez kell, mert ez üdvösségszerző. Mert üdvösséget csak a Jézus Krisztusba vetett hit, és az Isten kegyelme adhat. Tegyük ezt azért, mert erre lehetőséget kaptunk. Mert lehetőségünk van erre. Talentumokat, lelki ajándékokat kaptunk, éljünk hát tehát ezzel. A megfelelő felelősséggel, a megfelelő odaszánással. És amikor életünk vége felé közeledve visszatekintünk, akkor oly jó lehet megtapasztalni azt az érzést, hogy nem volt hiába való az életem. Hogy amit kellett, azt megtettem, amit meg kellett futni, azt megfutottam, amit meg kellett harcolni, azt megharcoltam. Hogy betelve az élettel mehetünk Isten felé. Aki ezt a mi életünket megpróbálja. És a tartós anyaggal dolgozunk, amely tartós anyag az ő útmutatása, az ő igéje, az ő igazsága, mindez körbevonva az ő szeretetével, az ő kegyelmével, akkor a jutalmunkat megélhetjük már ebben az életben is, az Istennek szánt életet. Hát erre indítson titeket most, és életetek minden napján, Istennek szerető lelke. Ámen. Gyertek testvéreim, mi imádkozzunk. Mindenható Úrunk, megváltó szabadító Krisztusunk, hálás a mi szívünk, hogy te eljöttél közénk. Hogy látod életünk teljességét. Látod a mi szívünket, a mi lelkünket. Látod múltunknak minden történését és mozzanatát. Minden gondolatunkat és minden tettünket. Látod a mi próbálkozásainkat, a mi építkezéseinket. És látod mindezeknek a hiába valóságát. Láttad, hogy nélküled, a te alapod nélkül, anélkül, hogy te sarokkővé válj az életünkben, a mi életünk hiába valóság és kár. És amikor ezt az állapotot megláttad, Urunk, nem hagytad, hogy elvesszünk, hogy ebben az állapotban maradjunk. Eljöttél közénk. Emberi testet, emberi formát vettél fel. Hirdetted a mennyek országának eljövetelét. Tanítottál és gyógyítottál minket. És a végtelen szeretetednek a legszentebb és legszebb formáját mutattad meg azzal, hogy életedet adtad értünk ott a kereszten. És megmentettél minket a bűnnek hatalmától, a kározat elejétől, a hiába valóság rabságától. Újjá teremtetted ezt a világot, és te feltámadásodnak hála hihetjük azt, hogy nekünk is van feltámadásunk, újjászületésünk, megtérésünk, örök életünk a te kegyelmed által. És köszönjük, hogy a te végtelen szereteted és kegyelmed lehetőségeket ad nekünk. Lehetőségeket arra, hogy e helyreállított isteni kapcsolatban, isteni jelenlétben éljük az életünket, a te szent lelked erejével. Hogy életünk középpontjában újra te légy, a te útmutatásod, a te vezetésed. Ígérünk, Urunk, hogy napról napra szenteld meg a mi életünket, a mi szavainkat, a mi tetteinket, a mi példamutatásunkat, hogy minden, amit teszünk, amit mondunk, amit gondolunk, váljék a te neved dicsőségére, és váljék a te teremtett világodnak a javává. Vezess minket, Urunk, a te igéd által. Taníts minket te szentírásodnak szavaival. Védj körül minket napról napra te szereteteddel. Tartsd meg minket életünk legnehezebb kríziseiben. Amikor a gyász fájdalmát hordjuk, amikor betegségek kínoznak. Amikor értelmünk bizonytalan és kétkedő, mert nem látja a helyes utat. Te légy akkor velünk. Te fogd a kezünket, te vigasztalj és te erősíts meg napról napra. Taníts minket felelősen bánni mindazzal, amit tőled kaptunk. Hadd tudjunk örülni annak a munkának, amelyet általunk teszel ebben a világban. És ebben nem magunkat meglátni, hanem egyedül téged, és te neked hálát adni mindörökkön örökké. Így kérlek, Urunk, vezess minket. Ámen. Kedves testvérek, mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok Istennek áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és az Isten tiszteletünk zárásaképpen a 290. dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkben. A 290. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. A dicséret így kezdődik: Vezess Jézusunk, véled indulunk.